Isten igéjét olvasom a Márk evangéliumából, a 10. részből, a 17-től a 34. versig. Amikor Jézus útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt a tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Péter megszólalt, és ezt mondta neki: Íme, mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem, és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldésztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálem bevezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítéltetik, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de 3 nap múlva feltámad.
Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ezen a mai napon is a te közelségedbe, a te jelenlétedbe hívsz bennünket. És szeretnénk megérkezni te hozzád. Sok-sok gondolatot, amelyek bennünk zakatolnak, a ma reggelnek minden esetleges feszültségét, sietségét, vagy éppen békességét és szépségét is te eléd hozni. Szeretnénk megérkezni nem csak testileg, hanem lelkileg, szívünkben, értelmünkben, a te közelségedbe, a te csendedbe. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te rólad neveztetünk kereszténynek, Krisztusinak, hogy a te szavad, a te neved ott van életünkhöz kapcsolva, mert elhívtál bennünket, mert megszólítottál minket, mert felismerhettünk téged. És köszönjük neked, hogy újra és újra hívsz bennünket. Újra és újra hívsz, hogy legyünk teljesen a tiéd. Hogy ismerjük fel, mi az, ami elválasztott bennünket tőled. Újra és újra szereteteddel, hűségeddel, kegyelmeddel hívsz és vársz bennünket, mint a te gyermekeidet. Urunk, így jövünk most eléd, mint akik készek megvallani mindazt, ami bennünket elválasztott tőled. A gazdag ifjú azt mondta ebben a történetben, hogy megtartotta a parancsolatokat mind. De mi tudjuk jól, hogyha ezeknek a parancsolatoknak a lelkére tekintünk, akkor vétkeztünk ellened. Bocsáss meg hát nekünk minden hamisságot, minden tisztátalanságot. Bocsáss meg nekünk minden haragot vagy sérelmet, amit a szívünkben hordoztunk. Minden gyűlöletet azok iránt, akik bennünket akarva vagy akaratlanul megbántottak. Bocsáss meg az önigazságunkat, hogy jobban ragaszkodtunk ahhoz, mint hogy engedelmeskedtünk volna te neked. És most, ahogy kéred, megbocsátunk ezeknek az embereknek. Bocsáss meg nekünk, hogy fontosabb volt számunkra ennek a világnak minden csillogó ajándéka, mint te magad, hogy belevetettük magunkat úgy a hajszába, a többért, a pénzért, hogy nem tudtunk megállni és te nálad lenni, a te napodat megtartani és megszentelni, téged igazán szívből keresni. Bocsássa meg nekünk minden paráznaságot és minden tisztátalanságot, amikor nem szerinted való módon éltünk azzal, amit mindenjunkba helyeztél, a szexualitással. Bocsáss meg nekünk minden hazug szót, amikor nem igaz módon szóltunk és beszéltünk, tettünk bizonyságot a mi fele barátainkról. Bocsáss meg nekünk, ha nem úgy fordultunk a szülőkhöz, az idősekhez, ahogy te ezt adtad nekünk a te parancsolatodban, és bocsáss meg, a hiába vettük fel a te nevedet a mi szánkra. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy mindezekkel te eléd jöhetünk most. És szeretnénk azt megvallani neked, hogy fáj, hogy megbántottunk téged, szomorúak vagyunk a felett, hogy vétkeztünk, hogy beszennyeztük magunkat, hogy megbántottunk másokat. És kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk. Áraszt ki ránk szent lelkedet, és add, hogy meghalljuk a te szavadat, amellyel feloldozol, amellyel meggyógyítasz, amellyel magadhoz hívsz. És arra kérünk téged, hogy hadd tudjunk téged úgy követni, hogy teljes szívvel megyünk te utánad. Állítsd ezt helyre bennünk a mai Isten tiszteleten. Imádkozunk, hogy szólíts meg bennünket a te igédből, élő eleven szót küldj hozzánk, ami személyesen megérint, tanít, kihívást ad. Imádkozunk, hogy légy velünk az úrvacsorai közösségben, hogy veled találkozzunk az úrvacsorában. Így várunk rád, jöjj Szentlélek Isten, jöjj, töltsd be bennünket, járj át minket, igazságoddal tisztíts meg bennünket, emelj fel minket és töltsd be bennünket a te szabadításodnak az örömével. Így várunk téged, és így köszönjük neked, hogy azt, aki te hozzád jön, te semmiképpen el nem küldöd. Köszönjük hát ezt neked, mindezt a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét Jeremiás könyvének a 15. fejezetéből olvasom, 15-től a 21. versig, a 735. oldalon van az Ószövetségben. Jeremiás 15-21. És hadd kérem a gyülekezet tagjait, hogy hozzuk magunkkal a Bibliánkat a Isten tiszteletre. Higgyetek el, hogy főleg a mai ígére gondolva is látni fogjuk, hogy ha az igéhez kötődik az, amiről beszélünk, egészen máshogy marad meg, mintha csak egy ilyen valami emlék marad utána. Jó? Hát, ha sikerül. Ez Jeremiás proféta imádsága. Te ismersz, Uram, gondolj velem, és fogd pártomat, állj bosszút üldözőimen, ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem. Tudd meg, hogy érted, szenvedek gyalázatot. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem. Uram, seregek Istene! Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében. Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el. Miért tart fájdalmam szüntelen? Miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen érdfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítlek és megmentelek, így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítlak hatalmukból. Kedves testvérek, Jeremiás és az Isten igéje, ez a sorozat, amiről most harmadik alkalommal beszélünk már, és szeretném az első két alkalmat röviden felvázolni, hogy miről is volt szó. Az első részben azt láttuk, hogy Isten benyújtja az ő igényét erre az emberre, Jeremiásra. Isten az ő igéje, az ő szava által elhívja Jeremiást a magáénak. Azt mondja neki, hogy mielőtt megformálódtál volna az anyamében, én már ismertelek, én kiválasztottalak a magaménak, és én népek prófétájává adtalak. Azt láttuk, hogy az Isten igéje benyújtja az igényét miránk. És Isten azt mondta ebben a részben a vonakodó Jeremiásnak, hogy én az igéimet adom a szádba. És aztán utána, múlt héten arról beszéltünk, hogy vagy azt láttuk, hogy hogyan éri meg Jeremiás ezt a feladatot. Isten igéjét adta az ő szájába, ő azonosul Isten üzenetével, és azt kell hirdetnie ebben a népben, aki igen istentelen utakon jár ebben az időszakban, és nemzetközi helyzetre nézve pedig hihetetlen nagy veszélyben van, azt kell hirdetnie, hogy olyan szinten elhagyta az ő Istenét, hogy el fog veszni. Jeremiás elrettentő képeket kell, hogy fessen Isten ítéletéről és pusztulásáról, és a pusztulásról, és a nép nem hiszi, hogy eljöhet a nemzeti összeomlás, pedig aztán el fog jönni, és valóban nem marad kőkövön Jeruzsálemben, amikor Babilónia lerohanja az országot. Kifelé tehát Jeremiás megéri ezt az igét, szembe megy mindenkivel, mert senki nem hiszi, hogy igaz, amit mond, és ennek a következmény az a helyzet, amit most látunk. Amit most látunk az az, hogy mi történik belül a prófétában. Ez egy imádság. Mi történik az Isten igéjével az emberen belül, abban az emberben, aki valóban odaadja magát az Isten igéjének, aki megéli az igét a világban. Az imádság az mindig a belső szobában elmondott szó. Jeremiásnak az imádságaiba beleláthatunk, több helyen olvashatjuk. Ez az a helyzet, tehát, hogy Jeremiást elutasítja a nép, amikor meglátjuk, hogy mi történik ő benne. Mi az ige útja a próféta belső emberében? Mi lesz annak a következménye, hogy Isten elhívta, hogy kemény üzenetet bízott rá, és ő engedelmes volt. Hogyan áll Jeremiás ebben a helyzetben a megbízója az Úr elé? Csalódva. Ezek olyan kérdések, amelyek mindannyiunk kérdései, akik életünk egy-egy időszakában úgy látjuk, hogy engedelmesek voltunk Istennek, elhívott minket Isten az ő szavával, követtük Istent, hűségesek voltunk, és valahogy, amit most élünk, az nem az, amit várnánk. Az nehéz, az fájdalmas. Mindannyiunké Jeremiásnak az átélése és tapasztalata, akik azt tapasztaltuk, hogy ára van annak, hogy az Istenhez ragaszkodunk. Ára van annak ebben a világban, hogy az Isten igéjét komolyan akarjuk venni, és meg akarjuk élni. Mindenki, akiben akár most is valahol valamiért csalódás, szomorúság van, ez az a pont, ahol beléphetünk ebbe az imádságba, aminek két nagy része van. Az első része a próféta szavai Isten felé, Jeremiás panasza, a második része pedig Istennek a válasza. Te ismersz, Uram, mondja Jeremiás. Nem lehet nem hallani benne azt, amit Isten mondott neki, amikor elhívta. Mielőtt megformáltalak az anyamében, én ismertelek. És Jeremiás odáll Istennek, azt mondja, te ismersz, Uram. Ezt kétféleképpen lehet mondani legalább. Az egyik a bizalom. Mennyire jó, hogy te ismersz engem. Az, hogy ismer minket, az Isten, az nagyon sok bátorításnak a forrása. Tudod, hogy mi történik velem. Ha senki sem ért meg, te megértesz engem. De másképpen is lehet ezt fogalmazni. Szemrehányással. Te ismersz. Tudod, hogy mi történik. Tudod, hogy mit élek át. Mégsem cselekszel. És a folytatásból, ennek az imádságnak a folytatásából erre az utóbbira kell gondolnunk. Gondolj velem, és fogd pártomat. Állj bosszút üldözőimen. Ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem. Az egész imádságban meg kell látnunk, át kell éreznünk, hogy milyen helyzetben van a próféta. Bajban van. Azt mondja, hogy ha Isten továbbra is türelmes, azaz ha Isten nem tesz valamit nagyon hamar és nagyon gyorsan, akkor elfogják. Az életéről van szó. Akkor vége van. Akkor megszűnik. Micsoda kezdete ez egy imádságnak? Gondoljunk ebbe bele. Odáll Isten elé. Te ismersz, emlékezz, fogd pártomat, állj bosszút. Semmi udvariassági formula Isten felé. Semmi szép megszólalás. Mostában a konfirmandusokat, gyerekeket próbálom arra biztatni, hogy egy-egy imádsággal kezdjük el a konfirmáció alkalmat, és többször visszajön az, hogy nem imádkozom, olyan rossz hangosan imádkozni, mert nem tudnak olyan szépen imádkozni, mint Eszter néni, én. És el is gondolkodtad, hogy adunk egy, hogy az Isten tisztelet, amikor Isten elé állunk, az a gyülekezet imádság, amit a lelki pásztor mond, és hát igen, adunk egyet, hogy ilyen egy imádság. És akkor azt érzik mások, hogy ha én így nem tudok imádkozni, akkor én nem is imádkozom. És ehhez képest nagyon-nagyon fontos látnunk, amit Jeremiás mond. Semmi szépség. Semmi nagy-nagy mondatok. Semmi hosszú bevezető. Semmi jól átgondolt közeledés, hogy hogy is érkezzünk meg ehhez a hatalmas Istenhez, hogy aztán valahogy csak megnyerjük őt magunknak. Semmi. Te ismersz. Emlékezz, fogd pártomat, állj bosszút az üldözőimen, mert ha nem teszed, elveszem, elveszek. Jeremiás azzal megy Isten elé, ami benne van, ahogy érzi magát. A teljes valóságos érzésével oda mer lépni Isten elé, és elkezdi neki mondani. Semmi vallásos, szép magyarázatok meg körök, mielőtt megérkezne magához. Igazából annyira hirtelen kezdi ezt az imádságot Jeremiás, hogy úgy tűnik, mintha nem is itt kezdődne ez az egész. Nem? Te ismersz, mintha már beszélgetnének egy ideje. Te ismersz, tégy valamit. És igaz is, hogy nem itt kezdődött. Nem itt kezdődött, mert Jeremiás, akit az Isten elhívott az ő szavával, aki az ige embere, ő az imádság embere. Az imádság embere az pedig azt jelenti, hogy létezik egy olyan része az életének, amit más nem lát. A belső élete. Az ima élete. Az életének van egy olyan dimenziója, ami folyamatos és állandóan meglévő és jelenlévő, ami az Istennel való kapcsolatról szól. Ami az imádságnak a tere, ahol meghallja, mint próféta az Úr üzenetét. És ezért azt jelenti, hogy nem ezzel az imádsággal kezdődik a kapcsolat, amikor nagy bajban van. Messziről érkezve, hogy is közelítsem meg ezt az Istent, mert úgy elég nem beszéltem már vele, és most tényleg nagy a baj. Nem. Benne él a kapcsolatban, és éppen ezért ebben a kapcsolatban szabadon, őszintén, sőt, keresetlenül beszél. Ismersz. Ismersz. Tudd meg, folytatja. Érted, szenvedek gyalázatot. És ezzel megérkeztünk a panaszhoz, Jeremiás imádságának a fő irányához. Azt mondja, Uram, az a helyzet, amiben én vagyok, ez a lehetetlen helyzet, ez miattad van. Mert a te igéd, a te szabad tette ezt velem. És ez igaz. Ez igaz. Valóban azért lázadnak fel ellene, mert Isten szavát mondja nekik. Figyeljük meg, hogy aztán hogyan önti ki a próféta a szívét. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömet. Azt mondja Jeremiás, hogy valamikor, Uram, amikor te megszólítottál, a te szavad olyan édes volt, mint a méz. Élveztem. Szívbéli örömet szerzett nekem. Még az Isten megszólít, az örömmel jár. Amikor egyszer csak átéljük azt a csodát, hogy jé, Isten szól hozzám személyesen, akkor határtalan izgalom és lelkesedés fog el. Lehet, hogy többször hallottad, hogy valaki arról beszél, hogy az Úr így vagy úgy szólt hozzá. És magadban azt mondtad, hogy miről beszél ez? Én keresem Istent, járok templomba, vagy nem járok, de az, hogy hozzám szóljon Isten személyesen, ezt nem értem. Milyen lehet? Hogyan lehetséges? Azt gondolom, hogy legtöbben, akik felnőtt fejjel fordultunk Istenhez, ezt átéltük, hogy voltak emberek, akik arról beszéltek, ragyogva, lelkesedve, hogy az Isten szólt hozzá. Meg ott álltunk, hogy hát ez hogy lehet? És hogy vajon megtörténhet-e vele? És aztán, amikor eljött az az óra, mert eljött, amikor te is meghallottad Isten szavát, akkor te is átélted, hogy igen, hozzám szól, most tudom, semmivel össze nem téveszthető, akkor tudtad, hogy miről van szó. Édes, örömöt szerzett nekem, vidámságot a szívembe. És onnantól elkezdted keresni ezt a szót. Onnantól az ember máshogy olvassa a Bibliát, mert tudja, hogy Isten megszólal. Onnantól máshogy megy Isten tiszteletre, mert tudja, hogy Isten megszólítja. Onnantól máshogy vesz részt a házi csoportba, vagy egy bibliakörös beszélgetésen, mert tudja, hogy Isten megszólítja. És keresi ezt a szót, amely életet hoz, amely örömöt hoz, amely vidámságot hoz a szívnek, amely élet. De az ige, amikor megszólal, édes. És ezt mondja Jeremiás. Ha eljutott hozzám az igéd, élveztem. És ugyanakkor ez az édes keserűvé lett. Mert bár Jeremiás azt mondja, hogy ő nem hagyta el az Istent. Azt mondja, így írja, amely nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében. Azaz nem állt be azok közé, akik gúnyolják Istent. Vagy nem állt be azok közé, akiknek az egész élet semmi más, csak egy nagy buli. Hanem tisztán tartotta magát, és mégis ebbe a helyzetbe került. Három alapérzése van ebben a helyzetben a prófétának. Amikor úgy látja, hogy Isten nem áll mellé. Három olyan alapérzés, amivel szeretném, hogy legyünk elég őszinték, és hogyha ott van bennünk, akkor ismerjük el. A telefonokat kapcsoljuk ki gyorsan, aki még nem tette. Az első érzés a magány. Magamra maradtam, mert rám nehezedett kezed. Az ige, amit kapott Istentől, édes volt, és a végeredmény, hogy Jeremiás magányos lett. Mert ez a szó, amit el kellett mondania a népének, ez elidegenítette őt a többiektől. Elidegenítette őt az ünneplő, burizó, híreket begyűjtő, híreket továbbadó társaságtól. Innentől Jeremiásnak fontosabb volt az Istennel való közösség, az Úr szava, az arra való várakozás, mint a zajos, hamis, elvakult társaság. Sőt, ez az ige ellenségé tette őt a többiek szemében. Mit tegyem? Menjek vissza a felszínesség, a hamisság, az elvakultság világába? Hordozzam ezt a magányt, hogy teljesen egyedül vagyok? Az Isten magányossá tett engem az ő szavával? Ez az alapérzése. Hűséges voltam, megéltem az igét, magányos lett. Mint ahogy ez többeknek lehet az érzése. Amikor ragaszkodtál az Isten igéjéhez, ragaszkodtál, hogy engedelmes legyél, és ezért bizonyos emberek elfordultak tőled, vagy ezért bizonyos értelemben magadra maradtál. A második, amiről Jeremiás beszél, a fájdalom, a bánat. Ki merné ezt a kifejezést használni imádságban Istennek? Bánattal töltöttél el. Bánattal töltöttél el. Az ige, amit a számba adtál, és ami édes volt, bánatot hozott az életembe. Fájdalmat. Mert a te igéd miatt vagyok bánatos. Mert a te igéd miatt gyaláznak engem. Mert a te igéd miatt utálnak engem. Mert a te igéd miatt vetnek meg engem. Mert a te igéd miatt sugnak össze mögöttem az utcán, és röhögnek ki, amerre megyek. Mert a te igéd miatt akarnak engem megölni. Bánat, fájdalom, keserűség. Mert én egy lettem a te igéddel, a te ügyeddel, és megvetnek téged, és ez fáj nekem. Mert én téged képvisellek, és amikor engem szemen csapnak, téged csapnak szembe, fáj nekem. Ezt jelenti, hadd mondjam így, az Isten igéje emberének lenni, de ezt jelenti Jézus követőjének lenni. Hogy azonosulok az Isten ügyével, azonosulok Jézussal, mint keresztény ember, és ezért fájdalom a tapasztalatom. Ezért bizonyos helyszíneken, bizonyos közösségekben, bizonyos helyzetekben elutasítanak, megvetnek, magányos leszek, és fájdalmat érek át. És a harmadik érzelem, amiről Jeremiás beszél, ebben az életveszélyes állapotban a harag. Az a harag, amiből Jeremiás Isten elleni vádja születik. Azt mondja, olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Ilyet mondani Istennek felfoghatatlan. Nézzük meg ezt a képet. Azt mondja Istennek, olyan vagy, mint a csalóka patak. Ezek azok a patakok, amelyekben néha van víz, máskor nincs víz. Esős évszakban van víz, száraz évszakban nincs benne víz, egy csepp sem. Ilyen Isten, oda megyek hozzád, és néha ott vagy, néha nem vagy. Ráadásul Isten azt mondta Jeremiásnak, Jeremiáson keresztül a népnek, hogy ő a folyóvíz forrása az egész nép számára. És képzeljétek el, hogy most meg Jeremiás azt mondja az Úrnak, aki azt mondta, hogy ő a folyóvíz forrása, a megbízható vízforrás, most azt mondja neki, hogy nem vagy te a folyóvíz forrása, te olyan vagy nekem, mint a csalóka patak. Te azt mondod, hogy te vagy az egyedül megbízható, de én úgy látom, hogy te nem vagy megbízható. Elkeseredett. Elkeseredett. A próféta kiöntötte a szívét az Úrnak, és hát mondjam, hogy minden imádság itt kezdődik. Én tudom, számosan közülünk ugyanígy érzünk, ugyanígy éreztek. Csak sokszor nem fogalmazzátok meg, és nem mondjátok el Istennek. Számos ember, aki elindul az Isten útján, és egy ponton úgy érzi, hogy csalódik, inkább némává lesz, elfordul Istentől, kikopik a gyülekezetből, elszakad egy közösségtől, mert nem tud így imádkozni. És ezért az első dolog az, hogy aki bármilyen értelemben úgy érzi, hogy az életében fájdalom van, az életében valami nagy küzdelem van, akkor merjen arra ránézni Isten előtt. És merjed elmondani, ha magányos vagy, merjed elmondani, ha fájdalmad van, merjed Isten elé tárni, ha a szíved mélyén vád van Isten felé. Legyünk őszinték. Legyünk valódiak. Legyünk önmagunk. Hogyan tovább? Mi történik, ha ezt valaki Isten elé meri tárni? Mit tesz az az Isten, aki ez az ige, aminek ez lett a gyümölcse a próféta életében? Válaszol. Persze ez egy megdöbbentő dolog, hogy az imádságnak itt nincs vége, és egyszer csak Isten megszólal, és folytatódik a kapcsolat. És azt hiszem, hogy ez egy olyan pont, ami helyből elgondolkoztat minket, mert nagyon gyakran ezt nem tapasztaljuk. Azt gondolom, hogy könnyebb Jeremiás érzéseivel azonosulni, akár most, mint azt mondani, hogy igen, és azt is tudom, hogy Isten válaszol. Önmagában örömhír, hogy Jeremiás kap választ. Mi miért nem kapunk választ? Kapunk választ, csak nem halljuk meg. Isten válaszolna, csak nincs türelmünk megvárni. Isten válaszolna, csak esélyünk nincs, hogy meghalljuk azt a választ, amit ő mond. Majd mindjárt meghalljuk, hogy mit mond. Mert egészen mást akarunk hallani, és csak azt hallanánk meg, amit szeretnénk hallani. De ez csak a proféták kiváltsága, hogy választ kapjanak Istentől? Mi van, hogyha eljutottam ezekig a gondolatok, ahova Jeremiás, hasonlóan csalódott vagyok, mert engedelmeskedtem Istennek, és magányos és sebzett vagyok, és nincs válasz. Ez az a pont, ahol újból az első, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy Jeremiás az ige embere és az imádság embere. Benne él egy kapcsolatban. És ha mi nem élünk benne ebben a kapcsolatban, akkor egész más helyen vagyunk, mint ő. Mert ha ő benne él ebbe a kapcsolatban, és ezért tudja mindezt elmondani Istennek, akkor teljesen természetes, hogy a kapcsolat másik oldala Isten válaszolni fog neki. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ma, akik azt mondják, hogy én azonosulok bizonyos helyzetben Jeremiás érzéseivel és imádságával, nem élnek benne a kapcsolatban. És soha nem imádkozzák el ezt az imádságot. És ezzel becsapjuk magunkat. Azért, mert én azt átélem, vagy érzem, mint ő, közel se olyan mélységbe persze, de azért, mert valami hasonlót érzek, azért miért mondom Istennek, hogy nem válaszolt? Tudok ott lenni Isten előtt, benne élni ebben a kapcsolatban és imádságban, ahol egyszer csak megszólalhat? Mert Isten annak úgy tud válaszolni, amikor valaki közel van hozzá. És Jeremiás, aki ennyire keresetlen szavakat használ Isten előtt, és elmond mindent, ezzel nyitott kell, hogy legyen Isten előtt, és el kell azt is fogadni, amit Isten mond. És Isten válasza, mert Isten megszólal. Nem könnyű. Sokaknak bántó lesz, azt hiszem. Általában vannak úgynevezett panaszzsoltárok a Zsoltárok könyvében, imádságok, ahol ugyanígy imádkozik a Zsoltáros, mint most Jeremiás. És amikor eljutnak arra a helyre a Zsoltárokban, az imádságokban, hogy elmondta a Zsoltáros az ő panaszát, válaszol Isten. A legtöbbször Isten, tudjátok, hogy válaszol? Hogy mindig szeretnénk hallani. Megerősít, biztosít a jelenlétéről. Megmentelek, veled leszek, megszabadítalak, ne félj. Csak hát Jeremiás nem ezt a választ kapja. Tudjátok, mit kap Jeremiás? Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Tudjátok, mit mond Jeremiás? Vagy Isten, nálad van a labda. Nálad van a labda, Jeremiás. Nem az a baj, hogy mindezt elém tártad, ez nagyon jó. De az az út, amelyen elindultál, Jeremiás, az téves. És ezért azt mondja Isten, fordulj meg, térj meg, és akkor én is megtérítelek, megengedem, hogy szolgálatomban ezt jelenti, én is visszatérítelek. Fordulj meg, és meglátod, hogy ott vagyok. Lehet, hogy abba az irányba, amerre te nézel, csalóka, vagy patak vagyok. Fordulj meg, és látni fogsz, hogy nem csalóka, patak vagyok, aki játszom veled. Ha megfordulsz, megfordítalak, és újból szolgálatomba állhatsz. De amíg így önmagad körül forogsz, az önsajnálatban fuldokolsz, addig nem látsz engem. Kemény szó. Meg akarjuk hallani? Utána azt mondja Isten, ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Tudnék, amit eddig mondtál, az értéktelen. Nem azt jelenti, hogy nem jó, hogy kitártod a szívedet és mindent elmondtál. De Isten nem megy bele ebbe, hogy jaj, hát tényleg. Ebben a helyzetben nem. Hanem azt mondja, térj meg, fordulj meg, lépj ki ebből. Lépj ki ebből. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, szólom lehetsz. Mit mond erre Jeremiás? Szószólód én neked? Hát éppen ez a bajom, hogy a szószólód lettem. Eszem ágában nincs tovább a te szószólódnak lenni. Ebbe fáradtam bele, hogy meghirdetem, hogy megélem a te igédet. És tudod, mit mond erre Jeremiásnak Isten? Jeremiás, sajnos számodra nincsen más út. Neked, aki már hallottad az én szavamat, neked, akit én elhívtam, neked sajnos már nincsen más utad. Mert én így döntöttem felőled, hogy a szószólom leszel. Emlékszel, amit elmondtam. Mielőtt az anyamében megformáltalak, már ismertelek. Megszenteltelek, népek profétájává adtalak. Az enyém vagy, hozzám tartozol. sajnos. Nincs más élet, ami valóban a te életed, mint amire én hívtalak, és amire én szántalak. Ezért ne az egyensúlyt keresd, ne a harmóniát keresd. Ezt nem ígértem. Hanem engem. És most azt mondta, hogy valaki közülünk, hogy hát, és akkor hogy van ez? Jeremiásnak nincsen szabadsága kilépni ebből a kapcsolatból? De van. Természetesen azt is választhatod, Jeremiás, hogy nem térsz meg. Hogy nem fordulsz vissza hozzám. Hogy feladod ezt az egész kapcsolatot, hogy feladod az elhívást, mert a magány, a fájdalom és a harag túl sok ahhoz, és te nem akarsz ebből megtérni és kilépni. Mehetsz más úton, de az az út, az nem a te utad. Mehetsz más úton, de te nem azért vagy a világban. Isten nem ezt gondolta rólad. Szabad vagy, Jeremiás, hogy visszatérjél ő hozzájuk, ahonnan kihívtalak. De én nem ezt rendeltem rólad. Mindannyian visszamehettek. Visszamehettek. Isten, mehettek. Csak hát nagyon jól tudjuk, hogy nem enged el. Hogy nem jó visszamenni. Hogy nem jó újra oda menni abba az életbe, ahonnan kihívott az Úr. Hogy megfogott minket. Szabad vagy, de azt gondolom, jobban teszed, Jeremiás, ha megtérsz. Ha magad mögött hagyod ezt. Ha magad mögött hagyod az önsajnálatot. Ha magad mögött hagyod mindezt. Térj meg. Ez nagyon-nagyon nehéz, mert amikor az ember ilyen mélységben éli át a fájdalmat és a vádat az élete egy területén, a megtérés, az Istenhez fordulás azon a ponton nagyon nehéz. De tudjátok mit? Számtalan ember van ebben a gyülekezetben, akinek Isten már ezt mondja, térj meg. Hagyd már végre abba a lázadást, a panaszt, a szembenállást, az önigazolást, az önmagad sebeinek a nyaldosását. Hogy te csalódtál Istenben? Hogy nem azt adta, amit ígért? Térj meg. Lépjél ki. Emberek, házasságok, családok változnának meg, ha meghallanánk ezt a szót, és ha engedelmeskednék neki. Térj meg. Mert hogy azt kell meglátnunk újra és újra, hogyha Jézus minket elhívott, édes volt a szava, de a Jézussal való kapcsolat, minél inkább megéljük az elhívást, annál inkább bizonyos helyzetekben az életben feszültségbe kerülünk. Nem arról szól a Jézussal való kapcsolat, hogy harmónia, tökéletesség, nyugalom, semmi gond, hanem arról, hogy testestől, lelkestől az övé vagyok, ő hozzá tartozom. Értelme van az életemnek. Tudom, hogy kit szolgálok, tudom, hogy honnan jövök, tudom, hogy hova megyek. Ez az evangélium szavai. A tanítványok is úgy érzik abban a részben, amit felolvastunk, hogy az engedelmességért jár valami. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk. És lesz, de csak a gondolkodásmód. Elhagytam mindent, követtelek téged, Jézus. Odaadtam magam az igédnek, és még mindig egyedül vagyok, és nincs társam. Vagy odaadtam magam a te igédnek, és becsületesen akarok élni, és nem lehet becsületesen megélni ebben a világban. Odaadtam magam a te igédnek, vállaltam a te igédet, tiéd lettem, és azóta abban a feszültségben élek, hogy a család egyik része követ téged, a másik része nem követ téged. És folytathatnánk a sort, ahol a keserűség felépül az ember szívében, ott bennünk. És az Isten azt mondja, térj meg. És utána, amikor azt mondjuk, hogy igen, Uram, mi akkor is bármival hozzád jövünk, hozzád tartozunk, a tiéd vagyunk, utána elhangzik egy ígéret. És ez nem egy új ígéret, hanem az, amit akkor hallott Jeremiás fiatal korában, amikor Isten elhívta őt. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítlek és megmentelek. Tudjátok, milyen lehet Jeremiásnak újból hallani Istent? Újból ugyanazt hallani, amit korábban hallott? Amikor Isten elhívta őt, és azt mondta neki, hogy bevehetetlen ércfallá teszlek, akkor Jeremiásnak még nem volt semmi konfliktusa ezzel a néppel. Tehát egészen máshogy értette ezt az ígéretet, mint most, évekkel később, a mélységben, a nyomorúságban, a padlón, amikor már rátámadnak. És Isten újra szól, bevehetetlen ércfallá teszlek. Ez megújulás. Ez visszatérés. Nem arról van szó, az ember az életében, és Jeremiás az életében visszaemlékezik arra, hogy Isten engem egyszer elhívott, hanem arról, hogy újra és újra hallja Isten szavát. Értitek, micsoda különbség ez? Hogy nem visszaemlékszem arra, hogy Isten egyszer elhívott, hanem ma ugyanazt hallom Istentől. És ha valami erőt adott ennek az embernek, hogy itt nem lett vége mindennek, mert nem lett vége, se a próféta a szolgálatának, se az életének, ha valamiért ez tovább mehetett, és még sok ilyen helyzetbe került ő, az az, hogy megtért, és Isten szava megújította, és átjárta, és visszavitte oda, ahonnan indult. És ezért befejezésül hadd mondjam azt, hogy így szól ma hozzád Jézus. Engedjük, feleleveníti a helyet, az időt, a szót, amelyel elhívott. Milyen más volt akkor, amikor édes volt? Mit jelent ez a szó, ugyanez a szó, amellyel valamikor téged Isten elhívott? Mit jelent ez neked ma? Mit jelent ma? Ugyanazt mondja. Ugyanazzal hív el. Ugyanazt ígéri. És ezért rendelte az úrvacsorai közösséget. Hogy újra és újra, hónapról hónapra, Jézus az ő szeretetét kijelenthesse nekünk a kenyéren és a boron keresztül. Hogy újra és újra, amikor odajövünk most Jézushoz az úrvacsorai közösségben, akkor próbáld ezt így átélni, hogy ő veled beszél, hozzád szól. Ha idejössz az úrvacsorai közösségbe, azt fejezed ki, hogy megtérsz, kilépsz abból, amiben voltál, és meghallod, ahogy ő újra szól, újból elhív, újból megerősít téged. Isten szent lelke adja, hogy ez így legyen.
Istenünk, olyan nagy kegyelem, hogy részesei lehetünk a te halálodnak és feltámadásodnak. Olyan jó, hogy nem pontok halmaza ez a veled való közösségünk, nem úrvacsoráról úrvacsorára kell, hogy valahogy éljünk, hanem ígéred és kéred és biztosítod ezt az állandó kapcsolatot veled, amelyben kijönthetünk neked mindent, amelyben önmagunk lehetünk, amelyben nem kell a szavakat keresgélnünk, hanem egészen őszintén elmondhatjuk azt, ami bennünk van. Köszönjük, hogy így vársz mindig, és így hívsz bennünket az úrvacsorához is, hogy nem tökéletes emberek közösségét akarod egybefogni, hanem azokét, akik tisztában vannak az elesett voltukkal, és tisztában vannak a te felemelő kegyelmeddel, tested és véred megtöletésével és kiontásával. Úrunk, köszönjük a váratlan, vagy a meglepő, vagy a nehéz, vagy éppen helyreigazító szavakat. Köszönjük, hogy megtérésre hívsz bennünket. Mi az úrvacsorában is ezt tesszük. Ezt is tesszük, ahogy hogy elhagyjuk a régit, és akarjuk követni az újat, akarunk feltöltekezni és felöltözni a szeretetben, a békességben benned, Krisztus. Köszönjük, hogy megtérésre hívsz bennünket, mert nincs más utunk. Mert nem akarunk más utat, nem akarjuk az önmagunk körül forgó és lesüppedő és besüppedő keresztény életet élni. Nem akarunk önmagunkra csak, és ezáltal nem látni meg téged, vagy nem látni meg a mellettünk levőt. Nagyon köszönjük, hogy a te igéd irányt mutat, tükröt tart, és mindezen közben ígéri a te szent lelked jelenlétét. Nagyon köszönjük, hogy nem megy máshogy az új életben való járás nekünk sem. Csak akkor, hogyha újra és újra megtöltekezünk, feltöltekezünk te szent lelkeddel. Köszönjük, hogy ezt tehettük most is. Uram, kérünk azért a fegyelemért és önfegyelemért, hogy újra és újra a hétköznapok küzdelmeibe is akarjunk veled feltöltekezni. Uram, kérünk azért, akik küzdenek a bánattal, küzdenek a magánnyal, kérünk azokért, akik nemrég vesztették el a szeretteiket, és még inkább rájuk nehezedik a magány súlya. Uram, köszönjük, hogy közel vagy a megtölt szívekhez. Erre az ígéretre támaszkodunk, amikor könyörgünk értük, hogy olyan lelki és olyan test és olyan egész állapotban, amiben van ilyenkor az ember, csak te tudsz megszólítani bennünket. És újra erre a megszólítottságra vágyunk. Az ige embereként szeretnénk járni, élni, és újra hallani az elhívásokat, és újra hallani a feladatokat, amelyeket te adtál nekünk, újra megerősödni. Kérünk, Urunk, hogy erősítsd a gyülekezetet, erősítsd az elfáradt vagy ellankadt tagokat. Kérünk, Urunk, hogy te mutasd meg nekünk is, hogy kihez, hova, hogyan kell odalépnünk, kihez, hogyan van egy-egy pillanatban küldetésünk. Urunk, a te szent lelkedért kérünk, hogy jöjjön, maradjon velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,